2021. augusztus 3-án kedden délben a Gazda Élet kezdődik, a Mezőgazdaságban dolgozok műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazda Élet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobak Könyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia Könyvkiadó, valamint az Ábel Székely Mustár és az Eszter Erdély Mustár gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazda Élet. Föld és ember közelben, minden kedden délben a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából. Ne a külföldben lássuk a megoldást, próbáljuk az itthoni lehetőségek függvényében alakítani sorsunkat. György Levente fiatal csíkmadarasi gazdálkodóval beszélgetünk.
A külföldi munka az már 3 éve elmaradt a család alapítás után. Kicsiből itthon megélünk, megtanul a gyermek mindent. Én úgy szeretném, hogy mi tanítsuk meg a gyermeket az életre, tehát felkészítsük rá, aztán reméljük, hogy jó ember tudunk nevelni belőlük.
Gomba és erdei gyümölcs feldolgozásában látta a jövőt a csíkszentgyörgyi Bertalan Attila. Nála jártunk mikrofonunkkal.
Nekünk napi feldolgozott termék 5 tonna is, 24 órában. Mert mondjuk a gomba leszállítása az 8-10 órás folyamatot igényel, attól függetlenül, hogy mennyire nedves vagy kevésbé nedves a gomba.
Majd az augusztus elején esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk. A gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. Egyre keresettebb a csíkmenasági Dániel család által készített penészes sajt, hogy mi a titkuk, megtudjuk riportunkból.
Egyedi recept alapján készül, nem nevezzük Roquefortnak, nem nevezzük sem a marvan sajtnak, hanem miénk a Dániel kékpenészes sajt, ami egyedi és tényleg keresik is.
Koront a fazekasságáról híres, Pál Antal fazekasnak becsületbeli ügy, hogy tovább éltesse ősei hagyatékát.
Tudom, hogy szüleim, nagyszüleim mindig vágytak arra, hogy hagyományos technikával, de jobb minőségű és úgymond urib kerámiát tudjanak előállítani. Most már nagyjából sikerült, ugye hát elektromos kemencét használunk, vagy elektromos korongokat, meg javult a festékek minősége, a mázak minősége.
Kedves hallgatóink, ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyirádió.ro címen.
György Levente vagyok, csíkmadarasi fiatal gazda. Dániában tapasztalatokat szereztem, itthon letelepettem, és szeretnék itthon megélhetési lehetőséget teremteni magamnak.
Van nagy terület, van ahol gazdálkodni itthon madarason?
Hát az úgy van, hogy kapjuk, marjuk. Van annyi terület, hogy egy 20 fős állat gazdaságot el tudok látni belőle.
Szarvasmarhák?
Igen, teljelő szarvasmarhákat.
Dániában is hasonló profilban dolgozott?
Dániában egy 64 ezer darabos nyírszfarmon voltam. A földművelés ágazatával foglalkoztunk. Én szezonmunkára jártam ki a földekkel, amikor kellett dolgozni. A többit itthon mellette a gazdaságot vittük addig, szüleim, nagyszüleim, aki csak tudott segíteni.
Az ottani tapasztalatokból mit lehet meghonosítani itt Madarason?
Bármit meg lehet honosítani, csak elvi kérdés, hogy az ember hogy áll hozzá. Ott is vannak olyan földek, mint itt. Ugyanaz a megművelése. Technológiát láttuk, próbáljuk alkalmazni.
Mindenki azt mondja, aki külföldön jár, hogy ott más a világ, más az emberek hozzáállása. Hát ha itt akarunk haladni, akkor itt is meg tudnánk azt csinálni, mondjuk Svájc nélkül is, meg Dánia nélkül is.
Itthon is ugyanaz a megélhetési lehetőségünk van, mint külföldön. Tehát a székely ember, mióta a világ a saját lábán meg tudott élni. Nem kért kölcsön, amennyi volt, annyiból megélt. Mi is azt szeretnénk, hogy a saját termékünket, tehát a tejet, azt valamilyen formába feldolgozzuk, ne pedig a tájgyáraknak vagy a piacra való eladjuk.
Ez már folyamatban van, vagy egyelőre még a tejet leadja?
Ez ugye a táj leadás mellett folyamatban van. Szeretnénk egy vagy másfél éven belül hivatalossá is tenni, most csak a család részére, jó barátok részére készítünk próbasajtokat.
Félkemények, lágyak, többfélét kipróbálnak?
A helyzet az, hogy még nincsen élelőpincénk, az egy olyan fél éven belül, ha sikerül, akkor megépítjük. Készítünk paranyicát, krémsajtot, grízsajtot, frissen füstölt sajtot, túrót, vagy vannak ilyen olyan különleges rendelések a barátok részéről, valahol megkóstoltak egy sajtot, próbáljuk meg elkészíteni.
Amit létrehozott, ez önerőből jött létre, vagy kihasználta a pályázási lehetőségeket is?
Pályázati lehetőséget nem használtunk ki. Az uniós támogatás, földalapú támogatás, valamint a szoros marhákból, ami jött. Külföldi keresetből egy kicsit hozzátettünk, vásárláskor vagy kölcsönkértünk, de amúgy pályázni nem pályáztunk.
Itt még működik a kölcsönös segítségnyújtás? Mondjuk a hasonló fiatal gazdák, hogyha kell, akkor jönnek segíteni, vagy most mindenkinek van annyi gépe, hogy amikor éppen ideje van, akkor elvégzi az adódó munkát?
Az én részemről működik, tehát bárkinek segítek, és azt látom a madarasi többi fiatalon, aki gazdálkodik, vagy idősebben, hogy mindenki segítőkész. Tehát ha most neked áramlott egy géped, akkor megoldjuk valahogy. Csak beszélgetni kell, kommunikálni kell az emberekkel, hogy légy szíves, vagy én aztán visszasegítem, vagy megoldjuk.
Akkor most már végleg elmaradt a külföldi munka? Most már csak haza koncentrál?
A külföldi munka az már 3 éve elmaradt a család alapítás után. Úgy gondoltam, hogy nem érdemes a gyermeket odakint nevelni. Más a mentalitás, más az életszínvonal. Kicsiből itthon megélünk, megtanul a gyermek mindent. Én úgy szeretném, hogy mi tanítsuk meg a gyermeket az életre, tehát felkészítsük rá, aztán reméljük, hogy jó embert tudunk neválni belőlük.
Akkor azt jelenti, hogy sok munkával, egy kis szaktudással itthon is meg lehet élni, lehet boldogulni.
Igen. Itthon azt mondom, a szaktudás az nagyon fontos. A dolog része az reggeltől estig van, aztán nem csinálja, más nem csinálja. Menni kell, csinálni kell.
Próbál több lábon állni, hogyha mondjuk esetleg nem megy az egyik, akkor még mindig ott van a másik, mert ez a vírusjárvány azért bizonyára betett itt is a gazdaságnak.
Gondolkoztam, hogy építészetnek fogni, kicsiben ilyen belső munkálatokra, vagy egy-két házat újrafedni, vagy nem tudom, de lényegében az volt az eredeti szakma. Látok benne fantáziát, de nem tudom, én nem arra születtem. Én gazdálkodónak születtem.
Bővítésben gondolkodik-e, vagy most egyelőre ez a család erejét feléli, és akkor majd esetleg a távlatokban?
A bővítés az nálunk még eddig nem jött szóba, de én azt mondom, hogy egy 20-25 fős állományból egy 6 tagú család nagyszülőkkel mindenki meg tud élni udvaron belül, ha a végterméket feldolgozza. Készítünk sajtokat, és azt adjuk el.
György Levente, csikmadrassi fiatal gazdálkodót hallották, most Veres Árpád énekel.
Tegnap anyi mezőbe jártam, holom gombát vacsoráztam, úgy megborondultam tőle, elszerettem a kifőztet, úgy megborondultam tőle, elszerettem a kifőztet. Nem is volt az bolond. sokszor mondtam én az úton, nem is volt az bolond gond.
Bertalan Attila vagyok, a Boletus Kft. Tulajdonosa, alapítója. 2002-ben alapítottam ezt a céget.
Mivel foglalkozik?
A vadon termő gombák begyűjtése és feldolgozása. Beletartozik az ominózus szarvas gomba is. Tévhit, hogy egy nagyon drága gomba. Messzemenőkig nem úgy van. Ez is egy áru, amikor drága, amikor olcsóbb. Ugyanúgy, mint a pityóka.
Csíkszentgyörgyön beszélgetünk, itt a közeli erdőben van sok szarvas gomba?
Itt kimondottan nem egy szarvas gomba termő vidék, inkább a lompulató erdőkbe, síkságokon ott terem. Igazából a messzes talajt szereti a szarvas gomba. Itt inkább savanyú terület van.
Innen milyen gombák kerülnek feldolgozásra?
Inkább a vargánya, a rókagomba, vannak különböző pereszkék, a tavaszi Szentgyörgy gomba például, ezek, amik feldolgozásra kerülnek.
Ez egy egész éves tevékenység, vagy szezonális?
Sajnos csak szezonális. Emiatt is a tavaly volt egy nagyon nagy fordulat, hogy beütött ez a pandémia história, és akkor a friss piacok szó szerint összedőltek. Zömében Olaszországban dolgoztunk. És ez arra kényszerített, hogy még egy lépést tegyünk a késztermék feldolgozása fele. És emiatt is újabb beruházás, újabb fejfájás. Mi szeretjük ezt csinálni? És úgy gondoljuk, hogy még van jövője ennek a dolognak.
Saját emberekkel gyűjti a gombát, vagy felvásárolja a emberektől?
Mi felvásároljuk. Vannak különböző emberek, akik bedolgoznak, ők már ide szállítják.
Milyen formába kerül értékesítésre?
Különböző formája van a feldolgozás, van a gyorsfagyasztás például, modern gyorsfagyasztóval történik, szárítmányként is értékesítjük, és akkor most vannak újabban a gombakrémek, amik olajban vannak, és sterilizált anyag, magyarán nem használunk tartósítószereket. Magyarán egy natur terméket állítunk elő.
Ezek saját receptek?
Mondhatni azt, hogy saját receptek, hogy őszinték legyünk, próbáltunk olasz vonalon nézni termékeket, viszont senki sem segített, és szó szerint saját magadra vagy utalva. Ha valami ki akarsz kísérletezni, akkor elkezded. Most mondjam azt, hogy eléggé nehéz, mert az, amit mondjuk megfőzöl fél kilóba, átültetni egy ipari termelésre, az nem egyszerű dolog. És akkor annak meg kell találni a pontos módozatát, hogy visszaadjad azt a kézműves terméket, amit el akarsz készíteni, és amit piacra szánsz.
A feldolgozó ez önerőből valósult meg, vagy kihasználta a pályázási lehetőségeket?
Csak a jóisten segedelmét vettük igénybe, de az velünk volt, mondjam úgy.
Mekkora a kapacitásuk, mennyit tudnak feldolgozni?
Nekünk napi feldolgozott termék 5 tonna is, 24 órában. Mert mondjuk a gomba leszállítása az 8-10 órás folyamatot igényel, attól függetlenül, hogy mennyire nedves vagy kevésbé nedves a gomba.
Előre le van szerződve az áru? Vagy bármikor lehet értékesíteni? Van rá kereslet?
Sajnos nincsen. Egy óriási gond is, mert te mindig be kell fektessél, te mindig be kell vegyed az árut, te mindig föl kell dolgoznod. És csak majd aztán alakul ki, van egy bizonyos vevőköröd, aki talán igényt tart az árudra, talán nem, minden az ártól függ. Most mi nekünk, mondjam azt, ilyen székely cégeknek van egy óriási konkurenciánk, hogy az olaszok is jelen vannak a direkt felvásárlásnál. És ez nekünk egy óriási hátrány, olyan szempontból, hogy ők a piac mind a két felén ott vannak. Az értékesítésbe is, direkt értékesítésbe, és a direkt felvásárlásba. És akkor ez nekünk székely embereknek eléggé nehéz üzlet, mondjam így.
Gombaszakértőkkel dolgoznak, vagy ön a szakértő? Tehát látja, hogy azt hoznak, ami mondanak.
Mi gombaszakértők vagyunk, a gomba, amikor itt bejön, akkor mi azt átnézzük, és minőségileg, mennyiségileg mindegyiket rangsoroljuk. Miből mi lesz? Csak akkor tudod igazából, hogy milyen az értéke a gombának, amikor feltetted az asztalra, feldolgozó asztalra.
A gomba mellett más gyűjtenek, mondjuk erdei gyümölcsöt, ha már amúgy is az erdőről van a termék?
Igen, igen, szoktunk, vannak áfonyák, a málnát, viszont itt Erdélyben nem annyira elterjedt, nincsenek egy igazi kultúrája, szedés kultúrának. Sorolhatnánk dolgokat, mik a negatív, mik a pozitív. És a termék, ami van Hargita megyében, az nagyon limitált. Sok ember azt gondolja, hogy itt óriási mennyiségek vannak az erdőbe, áfonyából, megszedek egy kosárkával. Egy cég szempontjából az minimális. Egy-két napos munka, és már is vége van mindennek.
Kimondottan csak Hargita megyéből gyűjtenek, vagy mondjuk a szomszédos megyékből is?
Most már kevésbé, de volt időszak, mikor egész Románia területéről vásároltunk. Előny, mert nagyobb a felvásárlási piacod. De viszont most annyira kiéleződött ez a friss piac harc, hogy nagyon-nagyon nehéz, és nagyon-nagyon észre kell egy ahhoz, hogy mi befektet bele, magyarán milyen gombát vásárolsz, mennyi mennyiséget, mert a tárolás is nagyon költséges. A villanyszámla az nagyon el tudja vinni a terméknek az árát.
Ez a folyton jelentkező vadveszély, ez látszik a vállalkozásán? Tehát, hogy kevesebb árut hoznak, épp amiatt, hogy nehogy medvével találkozzanak, vagy vadállattal, vagy nincsen semmi köze a kettőnek egymáshoz?
Vannak emberek, olyanoknak, akik már nem mennek a rengeteg vad miatt egy veszélybe, ez is befolyásolja az üzletedet, viszont mi nem kérhetünk senkitől támogatása, nem kérhetünk senkitől segítséget magyarán ez ügybe. Ezért is lassan jobban megéri most már feldolgozott terméket, mondjuk áfonyát, vagy málnát, gyors vagy azt, ha megvásárolnod, hogyha oda kerültél, hogy az feldolgozd. Egyszerűen oda került, hogy egyik nap lehet, hogy van 10 tonnád, másik nap nem lenne 1 tonnád se. Zömében napszámosokkal, most van 1-2 állandós alkalmazottad, viszont a napszámosokat is úgy kell beprogramoznod. Téged nem szabad meglepetésként érni az, hogy a feldolgozottban ott van 10 tonna gomba. Mert fel tudod dolgozni, viszont arra fel kell legyen készülve emberanyaggal.
Akkor hosszú távban hogy lehet gondolkodni, vagy hogy lehet tervezni?
Úgy lehetne tervezni például, hogyha a közbirtokosságok is kicsit nyitottabbak lennének e felé, és a fa kitermelés, meg vagy győződve, hogy kell is, meg bizonyos szempontból gazdaságos is, viszont például Ausztriában, Németországban vannak olyan helyek, ahol vadon termő áfonya ültetvényeket alakítanak ki, és a szedés is traktorra történik, nem igényel emberi munkát. Ezzel ő nekik is nagyobb a bevételük, mert van olyan olasz partner, aki azt kérte tőlem, hogy szállítsak neki 1000 tonna erdei áfonyát. Jó, feldolgozóiparra, nem egy extra minőséget akart, a feldolgozóiparra. És nem tudta 1000 tonnát, ahhoz meg kell legyen pontosan a hátteret, hogy honnan vásárolod meg ezt, hogyha abban a pillanatban aláírsz egy szerződést. Visszautasítottam, mert fölösleges belejönni egy ilyen mókuskerékbe, amit nem tudsz teljesíteni.
Önnek mi ad elégtétel? Mert olyan szeretettel beszél erről az egészről, de annyi buktatója van.
Szeretem ezt csinálni. Ez egy hobbi, ez egy szenvedély. Nem azt mondom, van egy anyagi háttért is, amit hozott a sok munka. Nem tagadom. Viszont nagyon-nagyon sok buktatóval. Biztos vagyok benne, hogy bármilyen más üzletet csináltam volna, mondjam úgy, vagy belefogok valami más üzletbe, abban is sikeres lettem volna, és talán nyugodtabban éltem volna. De ez viszont ez olyan, mint mikor már zöld el a fű, akkor már látod a gombát, nő a vérnyomásod, érzed, hogy most már el kell kezdened dolgozni. Jó, addig is dolgoztál, mert ez egy állandó felkészülést igényel. Vannak kétségeid benne, úgyhogy na most képes leszek ebbe az évbe, de mikor már eltelik egy-két nap, ütöd, vágod, és akkor jönnek a dolgok, és csinálod, mert ezt az üzletet igazából nem tanít. Ezt mindig a saját bőrön tanulod és a saját pénzeden.
Bertalan Attila csíkszentgyörgyi gomba és erdei gyümölcs feldolgozót kérdeztük. Próbáljunk saját zsírból megélni, nem mindig mástól várjuk a megoldást. Vigyázzunk értékeinkre és adjuk át az utódoknak. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Kovács András énekelt, a következő percekben néhány augusztus elején esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét.
Integrált növényvédelem.
A szőlőskertekben a peronoszpóra és a lisztharmat nyárvégi fertőzésének, a botritizes szürke rothadás terméskártételének megelőzése a feladat, szükség esetén meg kell akadályoznunk a tarka szőlőmoly harmadik hernyó nemzedékének közvetlen bogyókárosítását és a botritis fertőzését elősegítő közvetlen kártételét is. Igen fontos a levélatkák és szükség esetén a takácsatkák elleni védekezés, amellyel a telelés előtti népesség egyedszámát tudjuk nagymértékben csökkenteni. A szeptember közepe után szüretelendő fajtákat a rézoxiklorid vagy a kombinált hatóanyagú készítmények valamelyikével, a lisztharmat és a kártevők ellenhatásos szerek kombinációjával permetezzük. A szeptember elején szüretelendő fajtákat főleg a botritiszes szürkerothadás ellen védjük procimidin vinklozolin hatóanyagú speciális botriticszerrel, amelyhez lisztharmat és ha szükséges, a molyhernyók ellen alkalmas rovarölőszert is tegyünk a permetlébe. A kombináció várakozási ideje 14 nap. A málnásban a veszőfoltosságok folyamatos fertőzése miatt folytatnunk kell a védekezést. Csapadékos nyár végén, amikor ismét nagyobb károsításukkal kell számolnunk, különösen fontos a hajtások alapos permetezése. A védekezést, amely a hajtások megfelelő beírését is segíti, most is kombinálnunk kell a veszőszúnyog ellenhatásos készítménnyel, mert nöstényei ilyenkor már mindig találnak megfelelő tojásrakási helyet. Az együttes védekezést gombaölőszerek valamelyikével és foszalon hatóanyagú rovarölőszer kombinációjával oldjuk meg. Ne csak a lombot, a hajtásokat is permetezzük. Figyelnünk kell a szamócás kertekre is, rajzásuk évében a májusi cserebogár pajorjai, valamint a szamóca ormányos lárvái a talajfelszín közelében tartózkodnak, és a szamóca vékony gyökereivel táplálkoznak. Talajfertőtlenítéssel, diazinon vagy dazomet hatóanyagú növényvédőszer kiszórásával és azonnali talajba munkálásával ilyenkor tudunk ellenük a leghatásosabban védekezni. A körtefákon a gyümölcsérés idején a gombás betegségek közül a varasodás és a monilinia, a kártevők közül pedig a kaliforniai pajstetű és az almamoly elleni védekezés a fontos. A varasodás ismét nagyobb mértékben képes a lombot, a hajtást és a gyümölcsöt fertőzni. A moniliniának a sebzéseken, a rovarrágásokon keresztül behatoló gyümölcsrothasztó tevékenysége veszélyezteti a termést. Megkezdődik a kaliforniai pajstetű második nemzedékének lárvarajzása, amelynek egyedei főleg a gyümölcsöt fertőzik. Az almamoly ellen nyári nemzedékének elhúzódó rajzása miatt kell védekezni. A kombinált permetlevet gombaölő és rovarölő készítményből állítsuk össze. Az almafákon a gyümölcs színeződés idején a gombás betegségek közül a lisztharmat, a varasodás, a monilínia, a kártevők közül az almamoly, az almailonca és egyéb kétnemzedékű sodromólyok, esetleg az aknázomólyok, a kaliforniai pajstetű és a takácsatkák elleni védekezésre kell gondolnunk. A lisztharmat konidiumos fertőzése még mindig folyamatos. A varasodás ebben az időszakban ismét nagyobb mértékben fertőzi a gyümölcsöt és a lombot. A monilinia a gyümölcsöt veszélyezteti. Az almamoly nyári nemzedékének elhúzódó rajzása miatt a gyümölcs további veszélynek van kitéve. Az almailonca és az egyéb sodrómoly hernyók a levelek védelmében a gyümölcs felületét rágják. Megkezdődött a kaliforniai pajstetű nyári nemzedékének lárvarajzása, amely a gyümölcs fertőzése szempontjából döntő jelentőségű. Növekedhet a piros gyümölcsfa takácsatka, a közönséges takácsatka és a galagónya takácsatka egyedszáma is. Az aknázomolyok következő nemzedékének egyedei rajzanak. A védekezés során a vegyszerek, gomba és rovarölő hatásán kívül figyelembe kell vennünk a gyümölcs elszíneződésére, érésének ütemére, tárolhatóságára gyakorolt hatását is. Ilyen értelemben káros az érés ütemének gyorsítása is, annak ellenére, hogy ez szüretkor kedvező lehet, mert elősegíti a raktározás alatti fiziológiai betegségek fellépését. Érdemes ilyenkor a korokozók elleni záró permetezésre az érésfokozó hatással rendelkező kaptánható anyagú szerek helyett a kisebb érésfokozó hatással rendelkező egyéb kontakthatású készítményeket alkalmazni. A koloidkén készítmények ilyenkor már nagyobb adagban is használhatók, mert a gyümölcs már kevésbé érzékeny az esetleges fitotoxikus hatásokra. Az új telepítések lisztharmat elleni záró permetezésére felszívódó szert célszerű használni. A károsítók elleni védekezés céljából a monilinia ellen is hatásos varasodás elleni készítményt lisztharmat, valamint almamoly, sodró és aknázomolyok elleni készítménnyel kombináljuk.
integrált növényvédelem.
Most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. A puding nem bőrösödik meg, ha tálbaöntés után egy kanál cukorral megszórjuk. A kenyértartóban jó szolgálatot tehet egy pár rizsszem vagy kocka cukor, jó netszívó. Ha húst kloffolunk, takarjuk le egy fóliával vagy zacskóval, a rost nem fog röpködni szanaszét. Maradék cukros daráldiót vagy mákot ne dobjunk ki, tegyük alufóliába, a fagyasztóban hónapokig eláll, nem fagy meg, nem avasodik meg, bármikor feljavíthatunk vele egy kis maradék tésztát vagy palacsintát. Örölt piros paprikát sosem tárolunk fehér üvegben, mert hamarosan elveszti szép színét.
Nem a sági torony, jaj, de messzire látszik, annak tetejében kétszár rózsa virágzik, azt a kétszár rózsát száz felé fújja a szél, ha meguntál babám, nem muszáj, hogy szevessél. Szivárvány sejhaj, koszorúza az eget, elrabolták tőlem a régi szeretőmet, elrabolták tőlem, vagy az Isten elvette, annak adta oda, ki meg nem érdemelte. Elrabolták tőlem, vagy az Isten elvette, annak adta oda, ki meg nem érdemelte.
Dániel Katalin vagyok, csíkmenesal és sajt készítő.
Daniel Tibor, csíkmenes a gazdalkodó.
Hogy jött az ötlet, hogy sajtot készítsenek, méghozzá ilyen rendkívüli sajtokat?
Férjem elsősorban ugye ő kezdte a készítését. Jó ötletnek találtuk a megélhetés, meg a gazdaságban a tejfeldolgozás szempontjából is.
Van sok állat? Van, aminek a tejét feldolgozni?
Van 12 darab fejős tehén, 21-en vannak össze-vissza, többi növendék, meg borjuk. Úgyhogy van, amivel dolgozni bőségesen. 10 éve, hogy kezdett ez a sajtkészítés. Egyetlen, akinek köszönhetjük, Marton István igazgatórnak, volt vidékfejlesztési igazgatórnak, akinek köszönhetjük a székelyterméket is amúgy, mert az ő fejből pattant ki. Ő volt, aki azt mondta, hogy ezt csinálni kell, ezt tovább kell, és meglássátok, hogy jó lesz. Nem mondhassuk el azt, hogy most jaj, nem tudom milyen jövedelem, vagy semmit se láttunk benne, csak az, hogy csinálni kell, házi termék legyen a nagy bevásárlóközpontoktól. Az embereket szabadítani, hogy ne menjenek oda, hanem vegyék meg a helyt. S egy nagyon jó kritikus volt. Amikor megkóstolta a sajtot, ha nem volt jó, azt is megmondta, ha jó volt, azt is megmondta. Ő az, akinek nagyon sokat köszönhetünk, mint sajtkészítők. De amúgy az egész székely termékes. A 150 termelő, akik vagyunk a vásárokban, ott van sajtkészítő, van szörpökkel, húsféleségekkel.
Most hányféle sajta vannak a piacon?
Körülbelül 20 félével félkemény sajtok, de abból készítünk klács sajtokat, friss sajtokat, vagy túróféleségeket. Van választék, meg kereslet is van rá, úgyhogy szeretettel ezeket minden hónapban azt lehet mondani, hogy vannak készleten, és értékesítsük a vásárba.
Most, hogy a tavaly tavasz óta nem lehetett vásárra menni, akkor hogy élték át ezt a periódust? Mert bizonyára akkor is fel kellett dolgozni ezt a tejet.
Érdekes módon a tavaly húsvétra készültünk, nagyon sok sajtunk volt, nagyon sok. Bejött ez a szigorítások, egy csapásra áthúztak a vonalat, hogy se vásár, semmi, hát mondom, itt nagy baj lesz. A kemény sajtot tudod érlelni, minél tovább érleled, annál jobb, annál drágabb, de a félkemény sajtokkal bizony 3-4 hónap tovább vége. Mit lehet csinálni? Meg voltunk kiedve, de hát hála jó Istennek, a Brassótól elkezdve a Sepsiszentgyörgy, hogy mindenfelülről jöttek, és 3-4 mazsa sajtot így elvitték ne. Úgyhogy még azt mondom, hogy még jobban elment, mint amikor vásárok vannak. Vásárokkor is nagyon jól áll kell a termék. És örülünk neki, hogy a vásárok egyre szaporodnak, ugye az új polgármester azt mondjuk Csíkszentgyörgy, hogy már tényleg az ő fejből pattant ki a gómi piac, ugye nagyon jó, nagyon jó. Nem fűztünk reményeket előre hozzá, és amikor az első piac megtörtént, arra jöttünk rá, hogy várja a csíkszeredai piacot. Rá se tudtam képzelni, hogy Csíkszentgyörgy községbe ennyire el lehet adni a terméket, mert ugye saját hazadba proféta nem lehet.
Külföldre is eljutnak ezek a termékek?
Hát igen, vannak, akik tudomást szereznek, hogy ugye mit lehet itt nálunk kapni, és általában vagy előre rendelnek, vagy éppen, hogyha van készleten, akkor szállítja. Akár Svájcba is vittek el múlt héten, hogy a világ melyik tájára elér a sajt, hogyha van készen. Akár üzletek is megkeresnének, de annyit nem termelünk, hogy ellássunk valamilyen nagy üzleteket, de nem is az a cél, hanem itt helyben, és a vásárokon meg tudjuk adni az árut.
Azt mondják, hogy a penészes sajtjuk az egyedi, tehát ez nem készíti senki.
Hát igen, legalábbis a vasarokba itt nem láttam. Egyáltalán egyedi recept alapján készül, nem nevezzük Roquefortnak, nem nevezzük sem a marvány sajtnak, hanem miénk a Daniel kékpenészes sajt, ami egyedi, és tényleg keresik is. Bármennyit el lehetne, csak legyen, aki dolgozzon, ugye hát a gazdaságban is ketten dolgozunk. A harmadik, ugye a fiunk, aki besegít, mikor ideje van.
Milyen gyakran kell valami új termékkel előállni? Követelő a piac, vagy hogyha valami nagyon jó, akkor azt évekig lehet készíteni és piacon tartani?
Amit több évvel ezelőtt is készítettünk, a vásárló ugyanazt megkapja, ugyanaz az íz, meg összetétel, esztétika, és bizony kell változtatni, azért van rá igény, hogy mindig valami újat teremtsünk, de megmaradtunk a régi ízek s a forma mellett.
Daniel Rand vagyok, Csíkmenesáról.
Mennyi idő jut segíteni a szülőknek itt a sajtkészítésben?
Amennyire lehetőségem engedi, igyekszem minden erőmet és időmet ide fektetni. Mondjam azt, hogy napi 4-5 órát, akár többet is erre a tevékenységre szállnak.
A tej útját végig tudja követni, vagy csak a sajtkészítésből veszik ki a részét?
Alapvetően az egész folyamatot ugye végigkövetem, maga a takarmány előállítástól egészen a sajtfeldolgozásig, és ez egy folyamat, tehát ezt végig kell moderálni ahhoz, hogy tökéletes terméket kapjunk.
Melyik a kedvenc sajtja? Mi az, amit inkább szeret készíteni? Vagy ez nem kívánság műsor, hogy ami éppen készítődik, oda kell besegíteni?
Én úgy gondolom, hogy ha különleges sajtokról kell beszélni, akkor mindenképp említést érdemel a kékpenészes sor, mint a szarvasgombás sajt. Ugye az egy unikum, egy kuriózum itt Székelyföldön, akár itt Csíkszentgyörgyben is. Úgy gondolom, hogy ezek azok a sajtok, amik a leginkább több figyelmet érdemelnek.
Nem ez a főállása, ez mellékállásnak minősül. Lát-e jövőt a sajtkészítésben, ebben az egész családi vállalkozásban?
Igen, és van jövő a családi gazdaságban, valamint a feldolgozó termékekben, ugyanis egy olyan fogyasztói társadalom van kialakulóban, amely úgy gondolom, hogy tudatosan fog táplálkozni, valamint vásárolni. Ennek következtében igenis van létjogú kulcsága a feldolgozásnak, a helyi termékeknek, valamint annak a közösségi erőnek és összetartásnak, amely egy közösséget felemel, illetve előre mozdít.
Egy fiatal emberrel beszélgetünk, és általában a fiatalok meg szokták fogalmazni, hogy vesszük az irányt külföldre, itthon nem lehet megélni, csak nehezen. Van-e ilyen gondolata, vagy most lát jövőt abban, hogy itthon is meg lehet élni sok munkával, egy kis szaktudással?
Hogyha a megfelelő tudás, valamint a háttér és az ambíció megvan itt helyben, akkor nem szükséges a külföldi utat, valamint a külföldi életet választani, ugyanis itt is egy olyan környezetben élünk, amely tele van lehetőségekkel, tele van ambícióval, és ki kell használni. Úgy gondolom, hogy ha valaki kimegy külföldre, mindenképpen elsősorban a tőke mellett a szaktudás hozza haza, és itt helyben kamatoztassa, mert itt lesz jövő majd a gyermekeinknek, valamint az unokáinknak.
A csíkmenasági Dániel Tiborral, feleségével Katalinnal és fiúkkal Rajmonddal készült riportunk. Most Pár Rózália énekel.
Korondi Fazekas vagyok. A tavalyi évre gondolunk, vagy arról beszélünk, akkor nagyon érdekes dolog történt. Mikor kezdődtek a lezárások, akkor mindenki megijedt, és bezárkoztunk mi is, de egy nagyon érdekes dolog történt. A belső turizmus elindult, tehát a hazai turizmus. Úgy zártuk az évet végül, hogy nagy bizalommal vagyunk az idei évre is.
Gondolom, hogy nem unatkoztak azért. A munka az folyt.
A munka az általában folyik télen-nyáron. Télen több időnk van rá, hogy dolgozzunk, viszont az időjárás nem a legmegfelelőbb. Mi fazekasak vagyunk tulajdonképpen. A fazekasságnak is jót tesz, hogyha jó az idő, mert ugye száradni kell annak a kerámiának. Nekem például a fazekas műhelyem a főút mellett van, megpróbáltam úgy kialakítani a dolgot, hogy bemutatózzak is közbe, tehát a műhelyt meg lehessen látogatni, és egy kis üzletet is fönntartok a főút mellett, egymás mellett van a kettő, és akkor azt csináltam a nagy ijegységemben, amikor kiderült, hogy na hát itt nem lesz külföldi turizmus, ugye hát mi leginkább a magyarországi vendégekből éltünk. Amikor kiderült, hogy nem lesz külföldi turizmus, akkor vettem egy darab hungarocelt, és kivágtam belőle egy pár betűt, felírtam, hogy Kászáról árulói, mert én bíztam benne, hogy a többségi nemzet az általában nagyon jó turista, és mi korondiak ezt már tudjuk, mint turista nagyon jó. Csak ugye az történik, hogy a krém, tehát a gazdagabb réteg az mindig külföldre ment. De most viszont beszorult mindenki az országból, és ez úgy gondolom jót tett a turizmusnak, és nekünk is. Tehát azt csináltam, hogy kiírtam, hogy Kászáról árulói szépen, és egyből kezdtek jönni. A hazai turisták megálltak, főleg az a réteg, aki értékeli többé-kevésbé a kézművességet. Kíváncsi volt egy fazekas műhelyre, esetleg megfogott volna egy darab agyagot, hogy miből is készül az a cserépés, hát megpróbáltam értelmesen elmagyarázni nekik, hogy mit jelent ez a szakma, vagy hogy korond egyáltalán mitől lett híres, mitől lett látogatott, és jól sikerült, annyit tudok mondani az év végére, hogy valahogy a telet ki tudtuk húzni abból a kevés kis rövid uborka szezonból, ami általában itt nálunk van, hogy ilyen másfél hónap az, ami alatt meg kell teremteni az egész évre valót. Idén pedig kicsi árnyékot vett a turizmusra az, hogy ugye kivették ezeket a vakációs jegyeket, de reméljük, hogy a tavalyi tapasztalatokkal gazdagodva a turisták vissza fognak térni. Főleg gondolok a déli részekre, Bukarest és környéke, vagy Moldva, akik tulajdonképpen még eddig nem is jártak Székelyföldön. Egy másik pozitív dolog, hát ugye itt van a közelünkben Szováta, ami egy országszerte híres turisztikai hely, és oda rengetegen eljönnek, és egyre többen jöttek úgy a tavaly is, hogy több napra, majdnem egy hétre, és akkor körbe látogatták a látványosságokat, amit meg lehetett nézni. És így felkerültek Korondra is. Na de ha már följöttek Korondra, akkor nem csak a bazársoron mentek végig, hanem már akkor el szerettek volna menni egy kézműveshez is, egy fazekashoz, ahol megtekintető a mesterség.
A turistáknak be tudja mutatni a régi fazekasságot is? Tehát a régi módszerekből is kapnak ízet, vagy csak ahogy most dolgoznak?
Ez sajnos így ebben a formában, hogy tetszett kérdezni, nem tudom megmutatni. Elektromos korong van, amelyeket a rugással is tudom forgatni, de hát erre azt szoktam válaszolni, mikor bejönnek és mondják, hogy hát te is mekerít, nem rugod a korongot, hanem elektromos korongod van, hogy hát amikor nagyapám rúgta a korongot, akkor maga a gőzessel jött paradicson a szekérre, korondra. Úgyhogy mi a mai világban élünk, tehát ugyanúgy ez a mesterség is kellett fejlődjön, muszáj ott fejlődjön. Azt a fajta romantizálást, hogy most megér valaki rugos korongon, meg egy fáskemencével, meg kurtarisnyás, ahogy mondták régebben is, hogy nevezték a fazekasokat régen, mert a sok agyagtaposástól a harisnyának az alsó része le volt rohadva, mindig vizes volt. És akkor ilyen egész rövid harisnyájuk volt a korondi fazakasoknak, úgy hívták kurta harisnyásokat. Ez a történelmi része a mesterségnek, meg ahogy kialakult itt az egész, mára egy kicsit azért fejlődött. Én azt mondom, hogy hál' Istennek. Tudom, hogy szüleim, nagyszüleim mindig vágytak arra, hogy hagyományos technikával, de jobb minőségű és úgymond urib kerámiát tudjanak előállítani. Most már nagyjából sikerült, ugye hát elektromos kemencét használunk, vagy elektromos korongokat, meg javult a festékek minősége, a mázak minősége. Továbbra is mi állítjuk össze, tehát teljesen hagyományos technikákat használunk a díszítésnél, a pigmentek, a mázak, a festékek, minden hagyományos. De viszont ugye a modern eszközök segítenek. Meg hát volt egy másik érdekessége régebb, például mázoláshoz, vagy sárgázáshoz, ugye mi a pálcsalád viszi tovább a teljesen hagyományosat. Többféle fazekasságról beszélünk Korondról, ugye 300 család él belőle. Ez azt jelenti, hogy többféle technikát használnak, többféle piacra dolgoznak, tehát teljesen más jellegű, más kinézetelű, még minőségű kerámiák készülnek. Mi megörököltük részben, és hát még tovább jutottunk minden generáció, hogy hagyományosabb tudjunk készíteni, minél hagyományosabb. újabbat, múzeumokat, könyveket, mindenfélét. Felkutattunk, amit csak lehetett, régebb sárgázáshoz, mázoláshoz mondjuk. Összegyűlt a nagyobb család, és pikpak két nap alatt kész volt minden, és lehetett megrakni a nagy 3-4 köbméteres fáskemencét. De manapság ugye mindenki a saját családjában dolgozik, csak kis családon belül működik a dolog, tehát ebbe is nagy segítség. Például az elektromos kemence, ahol kisebb mennyiséget tudsz többször égetni, és akkor ezt meg tudod oldani egy-két emberrel, tehát otthon a családba. És persze a piac, a felvásárló kedv is, ahogy nőtt, vagy nagyobb volt az igény, mennyiséget is tudtuk kicsit növelni.
Említette, hogy 300-an foglalkoznak fazakassággal, de nem mindenki híres, nem minden család neve ismert. Az önöké ismert. Ez nem teher egy idő után, hogy mindig meg kell felelni, hogyha már a nevünk az mond valamit, mert az akkor minőséget is jelent, és akkor azt mindig legalább kell hozni.
Igen, ez egy teher is valóban. Én voltam egyedül a családból legény, hát ugye nekem akkor most itt kötelezettségem is, hogy legyek fazekas, vagy vigyem a hagyományt. Persze mindenkinek saját vágyai vannak, az életbe céljai. Én például zenész szerettem volna lenni, tanult zenész. De hát úgy jártam, hogy Marosvásárhelyi iskolába, a művészetibe, akkor csak egy hely volt klarinétről, és akkor mondta a tanár, hogy hát első osztálytól tanít egy gyereket, úgyhogy nem tud ő mást felvenni ide. Ez még 80-as években volt, hát akkor nem volt ennyi lehetőség a tanulásra. Na jó, hát attól függetlenül úgyis elmentem kamuzenésznek, még a mai napig árulom, de megmaradtam otthon is, tehát megpróbálom mind a két dolgot fejleszteni és továbbvinni. Elég fárasztó, meg nem vág össze a kettő, de megpróbáljuk összehangolni. Sokadik generáció vagyok a családon belül, aki viszi tovább a hagyományt. Nagyapám már szignálta a kerámiákat, tehát aláírta. Az ő gyerekei mind, édesapám is, sajnos a család nagy része, akik fazekassággal foglalkoztak, most már lassan kihaltak, tehát most már a harmadik generáció viszi tovább. Még vannak unokatestvéreim, akik szépen dolgoznak és viszik tovább pár családon belül.
Hogy lehet megújulni, hogyha az eredetit, a népit próbálják továbbvinni? Miben lehet megújulni?
Hát a megújulás tulajdonképpen azt jelenti, hogy valahogy jó lenne legalább a motivum kincset megmenteni, mert ez ad egy biztonságot, egy hovatartozási érzést, hogyha felnéz a falra, vagy tárgy be van téve egy házba, persze a helyre, hogy nem eldugva ott hátul, hanem valami fő markás helyre fölrakva, és azonnal azok a motivumok vannak, amik tulajdonképpen a hovatartozásunkat szimbolizálja. Ugye régebb egyebet is szimbolizáltak a motivumok, még az írás tudatlanság idejében ezekkel jeleztek egymástak az emberek. Jelezte a család rangját, jelezte a hovatartozását, vallását, mindent tudott jelezni. Tulajdonképpen ezeket a motivumokat, hogyha át tudjuk menteni, akkor már egy olyan kis csalás, ami abból áll, hogy most megváltoztatunk egy pár formát, vagy új formákat hozunk be. Ma ugye változott az eszköz használat az idők folyamán, és olyan tárgyak jönnek be az életünkbe, amiket mindennapi használatra. Na és ha ezekre a tárgyakra is megpróbáljuk rárokni a motivumokat, szerintem ezt a csalást meg lehet engedni ahhoz, hogy át tudjuk menteni a motivumkincset.
Próbálják másolni önöket?
Megjelenik. Néha látok például magyarországi vásárokra, hogy régebb, amíg lehetett járni, egy-két új dologgal. Ha megjelenünk, akkor az már másik évben ott is megvan több fazekasnál, de a motivumokat is persze próbálják. Itthon is rengeteget tanulunk egymástól, fazekasok. Most nekem az a szerencsés helyzetem van, hogy például a főút mellett vagyok. Nem azt mondom, hogy ez egy olyan szakma, hogy ebből meg lehet gazdagodni, de viszont a túlélést biztosítja, érdemes csinálni. Talán átadni is tovább, hogyha majd lesz akinek. De viszont rengeteg fazekas nincs ebben a helyzetben. A falunak az eldugott szegleteiben laknak, ahhoz, hogy a munkáig eljussanak a vevőhöz, kell a kereskedő, akinek üzlete van a főút mellett. Ugye az, hogy nagyobb tömegbe kell gyártani, az annyit eredményez, hogy egyszerűsíteni kell a mintákon, vagy sablonosítani, tehát hogy gyorsabban menjen, nagyobb számba lehessen előállítani, ezt nem lehet összerakni a hagyomány őrzéssel.
Olyan volt-e, hogy valaki azért kereste fel önt, mivel híres, tehát ismerte a nevet, és rendelt volna valamit, de erre azt mondtam, hogy nem, mert ehhez nem adom a nevemet. Még akkor is, hogyha nagyon megfizeti.
Megint csak szerencsés vagyok, mert általában akik megkeresnek, azért nem szoktak annyira kirívóan nagy fonálságot kérni. Persze, hát szokták kérni, hogy most ilyen színű vagy olyan színű, és akkor mondom, hogy ezeket a színeket használjuk, ebből a színekből megpróbálom kihozni, amit lehet, de hát ilyen Mickey Mouse-os tányért, vagy stb. Ilyet még nem kértek tőlem szerencsére.
Hova jutottak el legmesszébb a munkái? Számon tartja-e?
Ugye a magyarság, ahova eljutott nagyjából. Ezt mondanám, a nyugati világban, ahol szétszorodott a magyarság, mindenütt megtalálhatóak a munkáinknak.
Én úgy látom, hogy elégedett azzal, amit elért. A zene az még valamikor főhelyre fog kerülni, vagy most már főhelyen marad a fazekasság?
Mind a kettő főhelyen van. úgy vagyok, hogy az egyiket örököltem, a másikat meg loptam. Tulajdonképpen a fazekasságot is kellett lopjam valamennyire, mert édesapám, hogy korán betegeskedett, meg korán elment, akkor óta ment 17 éves. Nem igazán tudtam tőle se nagy dolgokat megtanulni, azt is össze kellett még lopdossam később. De az elit azt abszolút loptam, és megpróbálom a kettőt úgy egyensúlyba tartani, amennyire lehet, amíg bírom derékkal.
Az elmúlt 10 percben Pál Antal korondi fazekassal beszélgettünk. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. A folytatásban Mezei Erzsébet énekel.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha érdekesnek vagy hasznosnak tartják az elhangzott információkat, tetszikeljék vagy osszák meg a műsort, hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. Sugár út, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Megáradt a patak, elmosta a partot. Azt mondják én rólam, hogy szerető tarta. Kinek mi mondja a bongrája, atyám jön a falhó szája. Ennek a legénynek én leszek a párja. Kinek mi mondja a bongrája, atyám jön a falhó szája. Ennek a legénynek én leszek a párja.
Mátyás Juditot hallgattuk. Jövő kedden itt a Gazda Életben a hasznos információk mellett többek között Petres Kálmánnal, a Csíkcsomortáni Szövetkezet ügyvezetőjével beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Oroszhegyről jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Brassó megyei Keresztvárról hallhatnak. Műsorunkat követően viszont a mára kért zenés üzenetekkel várjuk Önöket.
Nem hiszek én többet már a legénynek, akármilyen szépeket is mesélhet, azt forgatja mindegyik a fejébe, a szép szóért mit kaphatna cserébe. Azt forgatja mindegyik a fejébe, a szép szóért mit kaphatna cserébe. Megmondom én kereken a szemébe, jól tudom, hogy mit forgat a fejébe. Csókom kéne a sok huncut zsiványnak, nem adom csak a szívbéli babámnak. Csókom kéne a sok huncut zsiványnak, nem adom csak a szívbéli babámnak.
Cseh Judit énekelt. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazda Élet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Nemes Sándorral búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra.
Aki töltöm az időmet, mi?